Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Fertőszögi Péter, a BÁV aukciós ház művészeti igazgatója a vendégem.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Üdvözöllek, Péter, de hát szerintem mostanában téged mindenki máshonnan ismer, igaz?
Hát, nyilván többet vagyunk jelen pillanatban, azt gondolom az emberek otthonában, mint úgy egyébként, de hát ez egy jó dolog.
Pont a műsor előtt beszéltük, hogy a nézettsége a kincsvadászoknak most már nagyon-nagyon-nagyon magas.
Igen, hála Istennek elértük azt, hogy az ország legnézettebb műsora lettünk rövid időn belül, és hát ez egy felelősséget is jelent a jövőre nézve, meg a jelenlegi pillanatokban is, de örülünk annak, hogy ennyire népszerű a műsor, meg ennyire sokan szeretik nézni, mert akkor biztos, hogy valami olyan tudást, vagy olyan élményt kapnak az emberek, ami miatt érdemes bekapcsolni a televíziót.
Azt beszéltük, hogy ugye tényleg most már annyian buta műsorral bombáztak minket itt az elmúlt évtizedekben, hogy az embereknek kialakult egy ilyen mély igény arra, hogy valami értelmessel szórakozzanak, és a kincsvadászok az tényleg erre egy nagyon jó lehetőség.
Igen, én mindig is úgy voltam ezzel a műsorral, amikor még terveztük meg, amikor eldöntöttük, hogy részt veszünk benne, és igen, mondtunk, hogy ez egy felelősség, és ez egy misszió részünkről, és soha nem volt szkepszisem a tekintetben, hogy ez egy népszerű műsor lesz, mert a saját magam életén is azt érzem, hogy eljutott a magyar televíziózás oda, hogy az értelmes emberek ki vannak éhezve arra, hogy értelmes műsor legyen. Tehát annyi...
Illetve sokkal annyi... több az értelmes ember, mint szerintem feltételezik a film csinálók.
Így van, és szerintem véget ért az a korszak, amikor a hülyeséggel, meg a geggel lehetett komoly nézőszámot hozni. Ez nem azt jelenti, hogy most nincs benne a szórakoztató iparba, de az emberek igenis vágynak a minőségi kultúrára, a minőségi műsorokra, ahol úgy szórakozhatnak, és úgy érezhetik jól magukat, hogy közben tanulnak is, és a kincsvadászok fényesen bizonyítja ezt.
Arról beszéltünk, hogy a kincsvadászok van a BÁV színeiben szerepelsz, és hogy tulajdonképpen a BÁV részére vásárolsz is közben. Milyen változásokat hozott ez a BÁV életében, illetve a te életedben ez a műsor?
Hát az én életemben nyilván azon túl, hogy többen ismernek, mint azelőtt, olyan nagy változást nem hozott. Munka szempontjából igen, nagyon sok a felajánlás, és ez közvetlenül személyesen hozzám fut be egyébként az anonimek is, tehát ami a céghez érkezik, az is hozzám. Ez ilyenkor, főleg amikor sugározzák a műsort, akkor egy nagyon fokozott terhelést jelent, tehát ez legalább 10-szer annyi, mint normál üzemmódban.
És mindent te kezeled,
és mindent én kezelem, és igyekszem 48 órán belül meg is válaszolni, mert nálam ez egy alapszabály, hogy tiszteljük meg az embereket. Ez sokszor éjszakázással együtt működik csak, de ez egyáltalán nem probléma. A BÁV életében is van változás, azt gondolom, a műsor hatására, és ezt nem a magam gondolataiból veszem, hanem a kollégáim gondolataiból, akik azért akárhányszor találkozunk, mindig elmondják, hogy érzik azt a galériákba, hogy többen mennek be, hogy olyanok is bemennek, akik korábban nem mentek be. Tehát ilyen értelemben is egy pozitív változás a mi cégünk életében is. Ez a műsor az egész magyar műkereskedelemre ráirányítja a figyelmet, és nyilván nekem van egy olyan külön felelősségem, hogy hogyan és milyen módon képviselem a BÁV-ot, mert azért én azt is szeretném, hogy a műkereskedelemen túl kifejezetten a BÁV-ra és a mi cégünkre, és annak galéria hálózatára, aukciós házára, és egyáltalán minden nemű tevékenységre ráirányítsam az emberek figyelmét.
Hát igen, mert nekünk, vagy nekem, mint egy ilyen őskövületnek, a BÁV-nak még a hőskorszaka is a fejemben van, amikor állami tulajdonban volt, utána volt egy kicsit ilyen poros imidzse a BÁV-nak, és azt hiszem, hogy ez a műsor egy baromi jó lehetőség arra, hogy ezt egy kicsit így leporoljátok, és amúgy is már egy jó ideje történtek olyan dolgok, amitől a reputációja a BÁV-nak erősödött, és akkor most tulajdonképpen meg aztán különösen trendivé tud válni a BÁV, hogyha jól érzékelem.
Igen, hát azon dolgozunk, hogy a BÁV egy 21. századi rugalmas, modern cég legyen, és minden erőnkkel ezen vagyunk, ezért építettünk egy ultramodern aukciós házat, ezért próbáljuk megújítani a galériáinkat, ezért bővítjük a palettát, és haladunk a korral, mert a műkereskedelem rendkívül dinamikusan változik, változnak a tárcsoportok, az az iránti érdeklődés. Tehát nyilván ezzel nekünk is számolni kell, és nem szeretnénk, hogyha a BÁV megragadna abba a 20. századi formában, ahogy azokat az időket végigcsinálta elsősorban a második világháború utáni időszakot, hanem ezzel változni kell, és úgy gondolom, hogy ez is lejön ebből a műsorból, meg ez is lejön abból, hogy ha valaki bemegy bármelyik BÁV üzletbe, akkor valami más lát, mint amit az elmúlt vagy a korábbi évtizedekben. Én azért itt még hozzátenném, hogy sokan az országban mai napig még a BÁV-ot, mint záloghálózatot ismerik, elsősorban vidéken, mert hát azért ez egy vízfejű ország, mindig elmondjuk, hogy azért a műkereskedelem az döntően ide koncentrálódik Budapestre, ami nem egy jó dolog, de történelmileg így alakult. Úgyhogy én annak is nagyon örülök, hogy a kincsvadászokon keresztül nagyon sokan egyáltalán azt is megismerik, hogy a BÁV-nak van műkereskedelme. Mm. Elsősorban az ország távolabbi részein, ahova csak záloghálózattal jutunk el. És ez az egész úgy gondolom, hogy rendkívül pozitív hatással van a cég imidzsére, megítélésére, és remélem, hogy a jövőben ebből nagyon sokat tudunk profitálni.
Meg talán a piacra is egyébként, mert ugye a rendszerváltás után volt egy hős korszak a műkereskedelemnek, amikor számolatlanul ömlött a piacra ágynemű tartókból, szekrényekből a dédelgetett, rejtegetett különböző festmények és egyéb műtárgyak, hiszen addig vissza volt szorítva ez az egész piac, és nem igazán lehetett szabadon kereskedni, vagy eléggé limitált módon. És amikor ez lehetővé vált, akkor elhárasztotta a piacot minden, és könnyű volt a kereskedőknek is beszerezni ezeket a dolgokat, most már sokkal nehezebb. Egy kicsit segít ez a piacon, hogy itt van a kincsvadászok, és az emberek egy kicsit gondolkoznak azon, ott lóg a falon, mit tudom én, a nagymamától örökölt ez vagy az, nézzük meg, hogy mennyit ér, vagy esetleg el lehetne adni.
Ezt egyelőre kevésbé érzem. Uh-huh. Tehát az egy teljesen jogos megállapítás, hogy a rendszerváltozást követően gyakorlatilag volt a magyar műkereskedelemnek egy olyan negyed százada, amikor a szocializmus alatt dugdosott, féltett képeket, ami úgy megmaradt, a generációváltás kapcsán napfényre hozták, bekerült a műkereskedelembe, és tényleg 1990 és nagyjából 2010-es évekig volt egy olyan 15 év, azt mondom, 15-18 év, amikor sorba jöttek elő szebbnél szebb alkotások, számolottak fel régi gyűjtemények, mert az élet természetes rendje szerint a gyűjtők elmentek, és az örökösök nem akarták megtartani, de pont az elmúlt negyed században ezek a műtárgyak újabb nagy gyűjteményekbe integrálódtak be, és teljesen helyes az a megállapításod, hogy nagyjából a 2010-es évek óta hát nagy verseny folyik a jó művekért, mert egyre kevésbé vannak, vagy jönnek, hiszen bebetonozódtak újra adott esetben több évtizedre komoly gyűjteményekbe. És nyilván várhatnánk, hogy a kincsvadászok kapcsán ez még megélénkül. Én itt mást látok, itt nem a legmagasabb kategória, nem a milliós a magyar műkereskedelemben, vagy festészetben, műtárgypiacon nagy értéket, muzeális értéket képviselő művek jönnek ki, hanem pontosan inkább az egyszerű emberek falon lévő képeiről szeretnék megtudni, hogy mi az, amivel lehet, hogy eddig nem is foglalkoztak. Tehát inkább egy ilyen közép vagy alsóbb kategória az, ami ömlik ránk, szó szerint ömlik ránk, az emberek szeretnék tudni.
És ennek van piaca egyébként?
Van, egy másodlagos piaca van, a műkereskedelemben ezek nagy része nem való. Tehát, uh-huh. hogyha számszerűsíteni szeretném, akkor 100 megkeresésből 95-tel nem tudok mit kezdeni. Uh-huh. És ez nem azt jelenti, hogy az mondjuk nem adhat egy embernek esztétikai élményt, műkereskedelmi értelemben értelmezhetetlen, mert nem olyan a kvalitása a műnek, vagy olyan tucat porcelán, vagy olyan tucat dolog, amivel mi nem tudunk foglalkozni.
Szerinted ennek a műsornak van valamilyen ízlésformáló hatása?
Remélem, és mindig próbáljuk az ott a kollégákkal, a kereskedő kollégákkal azt az üzenetet is átadni, hogy mi a műtár. Csak hogy egy eklatáns példát mondjak, állandó megkeresés a nagymama által kivart goblenkép. Bekeretezve, mert az kép. Ez nem kép, ez nem műalkotás. Ez egy hobbija a nagymamának, ami lakberendezési...
Nekem is van, Péter.
Nekem is van, a nagymamámtól kaptam. Mindannyian a családban a nagymamától kaptunk egy ilyen képet. Őrizzük, de ezt nem lehet elvinni egy aukciós házba, vagy egy professzionális műkereskedelmi galériába, mert ez nem képzőművészeti alkotás. Tehát ezeket próbáljuk elmondani, hogy ma már mi az, ami kimegy a divatból. Most nem akarok senkit megbántani ezzel, de nyilván sokkal kevésbé lehet egy porcelán nippet eladni, akármelyik nagy porcelán manufaktúrából származik, mint mondjuk 25-30 évvel ezelőtt, amikor ennek egy nagyon nagy reneszánsza volt. Egyszerűen arról van szó, hogy átalakul az a polgári kultúra, amiben az emberek évszázadokon keresztül szocializálódtak. Magyarországon is nagyjából az 1800-as évek elejétől az ezredfordulóig tartott egy olyan 200 éves polgári kultúra, már egy békésebb, bár volt két világháború, de mégiscsak egy békésebb periódusban, amikor volt fejlődés. Tehát most a békésebbet úgy értem, hogy előtte török hódoltság volt, meg Habsburg elnyomás. Az egy más történet volt. Ugyanakkor a 21. század, az internetvilága, a teljesen megváltozott gondolkodásmódja a fiataloknak, az embereknek egy egészen más attitűdöt hoz. Ez alakítja át a műtárgypiacot is, és éppen a műsorban volt egy nagyon izgalmas rész, amikor egy fiatal srác behozott egy műanyagjátékot, egy limitált szériájú műanyagjátékot, valamilyen videójátékot. Nem tudom megmondani, mert soha életemben nem játszottam videójátékot. Nem tudtuk megvenni, mert nem... Egyikünk se tudta az árát, pedig hát azért nálam fiatalabbak is vannak a kereskedők között, jóval fiatalabbak is, gondoljunk Lőrincre, de nem tudtuk megmondani. Ugyanakkor azt világosan éreztem, hogy adott esetben ez lesz a jövő műkincse, mert ennek van egy olyan gyűjtői rétege már a fiatalok között, akik ezeket originál dobozokba gyűjtik, és ezeknek 15-20-25 év múlva drasztikusan más lesz az ára. És most éppen egy izgalmas kísérlet, mert nem vettük meg, de a srácnak felajánlottam, hogy a Szent István körúton kiteszem a kirakatba. Azon az áron, ami ő gondolja, nyilván valami kis haszonnal, és megnézem, hogy lesz-e rá kapás, és éppen most ment le az adás nem olyan régen, és azonnal írt, hogy akkor most már lehet, és mondtam, hogy most már lehet, és alig várom ezt a kísérletet, mert ez egy teljesen új trendet fog megmutatni nekünk.
Ez nagyon érdekes egyébként, hogy ennyire eltolódik, és a fiataloknál egyáltalán nem látod az érdeklődést, mondjuk a régi műtárgyak iránt, vagy festmények, bútorok, népek.
Sokkal kevésbé ragaszkodnak a fiatalok a tárgyakhoz, mint az idősebb generáció. Egyszerűen mert megváltozott az életük. Ugye van, gyerekeimtől tanultam ezt a szót, mert magam nem digitális nomádok. Most gondolj bele, hogy hányan abból élnek, hogy egy laptoppal bármikor és bárhonnan tudnak dolgozni, professzionális munkát végezve. Magyarul ők nem akarják röghöz kötni magukat, nem vesznek lakást, abban nem kell bútort venni, bérelnek lehetőleg bútorozottat, mert lehet, hogy egy következő hónapot már a tengeren túlon egy másik munkával tölt. És sorolhatnám ezeket, tehát sokkal mobilisabb, sokkal kevésbé ragaszkodik egy fiatal ahhoz, hogy birtokoljon tárgyakat, most a birtokláson van és a gyűjtésen van a hangsúly. Ha fiatal vesz, akkor abban jóval komolyabb erővel benne van az, hogy üzletet lát benne. Tehát míg az én generációmnak és a nálam idősebbeknek a gyűjtési kultúrája az szerelem szenvedély volt, és nem tudta hova tenni a pénzét, mert legyünk tárgyilagosak, az a szocializmusban, ha valaki megtehet, tehát vehetett egy lakást, egy nyaralót, meg egy autót. És utána, ha volt valami, akkor mibe tette? Például beletette műalkotásba, mert az egy korlátlan lehetőség volt. De De hozzá kapcsolódott egy olyan, hogy én szeretnék valamit gyűjteni, engem érdekel, annak utána olvasott, stb. Most a fiataloknál látom az érdeklődést, de az elsődleges, hogy ők bizniszt látnak benne. Tehát ők úgy vásárolnak, hogy mi az, amit 5 év múlva jól el tudok, jó befektetés, jobb, mint amit a részvények adnak, jobb, mint amit a banki lehetőségek adnak, stb. Tehát egy sokkal tudatosabb pénzpiaci befektetési eszköznek használják a műkereskedelmet, mint mondjuk a náluk idősebb generáció.
Ami érdekes, mert azért annyira nem transzparens ez a piac, mint mondjuk a pénzpiacok, szóval elég nehéz kiszámítani, hogy mikor milyen hozamot tud mondjuk egy akár egy design bútor darab, vagy mondjuk egy kortárs festmény, vagy bármi
produkt. Igen, de ebben van a lehetőség, mert amit mondtál, nehéz kiszámítani. De ha valaki ezzel foglalkozik, elemzi, ebbe mélyed el. Nekem van olyan fiatal tanítványom, aki műkereskedelmi elemzéssel foglalkozik. Nézi a trendeket, és próbál olyat vásárolni, ami jóval magasabb hozamot hoz. Tehát amikor a banki kamat 15%, ezzel nem tud versenyezni a műkereskedelem, mert ez egy nagyon biztos befektetés. Beteszed, és egy év múlva kiveszed. De amikor a banki hozam 5, 3, 2 vagy 1, akkor biztos, hogy tudsz a műkereskedelembe olyan tárcsoportot találni, ami ennél nagyságrendileg, mert hozzon 10%-ot, már jobban megéri, és így gondolkodnak az emberek, és aki mer kockáztatni, van ideje kivárni, vagy szereti ezt a játékot. És
inkább még ez a játék része szerintem, ami mi hozzá.
Igen, de közben nagyon élvezi is a tárgyat. Uh-huh. Tehát most legyünk tárgyilagosak, a lakásába beteszi, élvezi a tárgyat, csak sokkal jobban tud elengedni, mint a korábbi generációk. Tehát tudja azt, hogy mikor van ott a pillanat, hogy ezt most elengedem azért, hogy a pénzt egy újabbba fektessem, tehát nincs meg az a nagyon-nagyon szoros emocionális kötődés, hogy én most nem tudok ennek tárgy nélkül élni.
És ezt érezted például az Art & Antique Budapest vásáron is, ahol szintén megjelentetek a BÁV, úgy értem, hogy volt egy nagyon klassz tandja a BÁV-nak.
Rengeteg fiatal jön, tehát az Art & Antique tényleg egy olyan műkereskedelmi kiállítás és egy olyan felvonulása a magyar műkereskedelemnek, egy ilyen évadnyitó felvonulása, ahol egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a 20-as, 30-as éveiben járó fiatalok is jönnek. Most a gyerek, persze jönnek gyerekek is, akiket hoznak a szüleik, de hogy teljesen szétszoródik. Egyáltalán nem arról van szó, hogy a 50 pluszos nagyműgyűjtő hagyományokkal rendelkező korosztályok jönnek, hanem jönnek a fiatalok, sőt vannak olyan rendezvények is, amely kifejezetten nekik szól, és teltházzal működnek ezek már úgy zárás után, mert van egy komoly réteg, aki részben az esztétikai, kulturális élmény miatt is, részben pedig, ahogy már mondtam, befektetési céllal is foglalkozik ezzel a lehetőséggel.
Hát valahogy talán érzik, hogy ez a muszáj erről tanulniuk, mert hogy ez a kulturáltságuknak a fontos része, hogy valamit tudjanak a művészetről.
Hát itt jön vissza a kincsvadászok kérdése, és most gyakorlatilag visszacsatolok arról, amiről kezdtünk beszélni, hogy a magyar oktatásban, a magyar iskolai programban azért borzasztóan kimaradt a vizuális kultúrára való nevelés.
Hát főleg mióta ugye már művészettörténet sincs benne.
Hát részben az is, de előtte is. Tehát itt azért nem volt benne az, hogy kötelező kiállításra vinni a gyerekeket. Mindig egy rajztanár, ha egy rajztanár, vagy egy, ne adj Isten, ahol volt művészettörténet tanár, én is tanítottam művészettörténetet még középiskolába, megtette azt, hogy elvitte a gyerekeket önszorgalomból, akkor ott volt, de nem volt kötelező. Tehát nem ugyanaz, mint amit látsz mondjuk, ha elmész Londonba és bemész a National Gallerybe, hogy oda hétközben nem tudsz úgy bemenni, hogy 15 különböző egyenruhában lévő iskolás csoport ne lenne ott a képeknél. Ez itt hiányzik Magyarországon, és ezt látjuk a fiataloknál, hogy van egy éhség. Meg ezt látom a BÁV Becsüs Akadémiáján. Hogy azért jönnek az emberek, nem az, hogy becsüsi oklevelet szerezzenek, hanem hogy művészetről halljanak. Tehát van egy tudás éhség, és ezért ilyen népszerű a kincsvadászok is, mert a televízió előtt is azért ülnek le az emberek, hogy halljanak többet műtárgyról, annak a sajátosságairól, mit kell nézni, mit kell vizsgálni. Igenis, az emberek kíváncsiak erre a világra.
És akkor, ahogy említetted, több a fiatal most már mondjuk egy ilyen Art & Antique Budapest vásáron is, hogy így készültük a kínálattal is, szóval így válogatjátok össze?
Igen, kifejezetten.
És miket vittetek most?
Alapvetően én Én most azt kértem a kollégáktól, és bejött egy picit, azt látom, hogy most azért van egy recesszió, ahol a recesszió elsősorban nagyon nagy értékű műalkotásokat érinti. Tehát ma nehéz 10 millió forint fölött bármit eladni, ezt ki kell mondani férfiasan. Ellenben, ami egy nagyon jó piaci szegmens, az ez az 500 ezer és 5 millió közötti műtárgy. Akik ebbe befektetnek, azoknak ez a hiba határ, és ebben nagyon-nagyon jó minőséget lehet kapni. És a BÁV ugye minden spektrumon szerepelve, az ékszer, az óra, a műtárgy, a festmény, a bútor, tehát mi tényleg az az aukciós ház vagyunk, aki őrzi azt a tradíciót, hogy a műkereskedelem minden tárgy körével foglalkozik. Arra törekedtünk, hogy egy nagyon elegáns, de főképpen ebben az ársávban mozgó árukészletet vigyünk ki. Nem akartam kivinni 35 milliós festményt, és be is jött, mert minden ágazatból bőséggel sikerült eladni, és most egy ilyen nagyobb merítésből hoztuk össze azt a forgalmat, és hát őszintén szólva összetudtunk hozni egy olyan értelmezhető forgalmat, amitán azt mondja az ember, hogy értemes nem csak marketing értéke volt a kintlétünknek, hanem anyagilag is megérte. Ez meg azért nagyon jó, mert mutatja, hogy van egy piaci mozgás.
Egyébként ez egybecseng azzal, amit a piac többi szereplőjeit a gyűjtőadásában rendszeresen mesél. Viszont az a nagy problémám, hogy itt a műsoridőnk végére értünk, Péter, és nagyon jó beszélgettünk a Kincsvadászok című sorozatról, illetve arról is, hogy az utóbbi időben, mivel jelentetek meg a nagy közönség előtt, például az Art & Antik Budapesten. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Fertőszögi Péter, a BÁV aukciós ház művészeti igazgatójával beszélgettem. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni, ahogy szoktuk. A mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.